Most úgy kezdjük, hogy ha nem ültök egymás mellett, akkor jó, ha egymás mellett ültök, mert kis beszélgetéssel fogjuk kezdeni. A melletted ülővel fogsz egy picikét beszélgetni, de adok nektek kérdéseket, jó? Mert ezekre a kérdésekre a válasz az nem jó vagy rossz, hanem tökéletes, amit válaszolni fogtok a kérdésekre. Igazából a kérdések a rólatok fognak szólni, mivel magatokról ti tudjátok a legtöbbet, tehát profik vagytok, és na mindegy, tehát itt nem lehet hibázni, jó? Tehát nem lehet hibázni, véleményetekre vagyok kíváncsi, vagy a mellettetek ülő véleményetekre lesz kíváncsi. Beszéltek egy kicsit magatokról, tehát a kérdés az ez, hogy mi a kedvenc, vagy az ideális étel, amit szeretsz? Számodra mi az ideális étel? Hát ez nem érvényes így, igen. Hát, ha még tudsz meglepetéseket, akkor nem, nyugodtan beszéljetek róla, mondjátok el egymásnak, mi a kedvenc ételed. Dani, gyere ide a Valihoz. Gyere ide a Valihoz. Dani. Áruld el Valinak, hogy mi a kedvenc ételed. Na, nekem egyébként a brassói. Ú, Balú, de ez nem egészséges, nem, mert akkor boldogan fogok meghalni. Oké, akkor mondjátok el egymásnak, hogy mi a kedvenc, vagy számodra az ideális autó, hogyha van ilyen. Tehát amire esetleg már, amire vágytál régen, hogy legszívesebben lenne, és most nem az, hogy BMW vagy Mercedes, hanem hogyha van egy olyan típus, ami, hú, na ez, ha lenne pénzem, akkor ezt megvenném magamnak. Ferrari, húha. Trabant limuzin, mi? Oké, a harmadik, ez még jobb lesz, az ideális nyaralóhely, ahová a legszívesebben elmenni. Nem az, ahová jársz, vagy ahová a legszebb, ahová eljutottál, hanem ha megtehetnéd, hogy oda eljuss, akkor mi lenne az? Az ideális. Tehát ha nem lenne akadály. Na? Karcsikám, jegyzetelj! Ja. Igen. Valaki a hegyekbe szeret, valaki a trópusokra, valaki a... Igen, jár a szigetekre. Fókára. Ki tudja. Tengerpart. Na. Jó van, figyeljetek. Figyeljetek, egy kicsit megismerkedtetek egymással, jó mondjuk... Lehet, hogy a házastársak is okoztak egymásnak meglepetést, ki tudja. Szóval, tehát mindenkinek van valami kedvence minden területen, vagy ideális. Amiről beszélni akarok ma, az egy kicsit fontosabb ezeknél a témáknál. Én igazából azt hiszem, hogy ki is írtam ide. Nézzük csak, Gábor. Milyen az ideális közösség? Milyen az ideális közösség? Tehát, és itt most nem gyülekezetről van szó, hanem egy társadalmi közösség. Milyen, ahol a legszívesebben az ember élne. Egy társadalmi közösség. Tehát mit tudom, egy városon belül vagy. Milyen lehet az a hely? Tudod ezen gondolkodni, hogy szerintem mindenkit érdekel. Kicsit elgondolkodik rajta, hogy mi történik, mi nem tetszik. És akkor úgy megfogalmazódik, hogy akkor mi az, ami tetszene, mi lenne az ideális, milyen helyen vagy milyen emberek között szeretnék élni, milyen legyen a környezet. És nyilván most én mondok néhány dolgot, hogy milyen lehet az enyém. Például biztonságos, mondjuk bűnügyileg. Ugye? Tehát, hogy nincsenek lopások. Emlékszem még hát szerintem még apám még se nagyon zárták az ajtót. De tudom, hogy vidéken, mikor a rokonokat látogattuk, ott minden kapu, ajtó, minden nyitva volt. Senki nem félt attól, hogy elvisz, vagy ellop bárki, akár egy fűszálat is, vagy egy gerebjét, vagy mit tudom én. Ma már mindent 68 heveder zárnak. Tehát milyen lehet egy olyan helyen lakni és élni, ahol nem kell félni, hogy elviszik a dolgaidat. Ez egy jó hely lehet, nem? Vagy milyen lehet egy olyan helyen élni, ahol mondjuk bezárják a drogrehabokat, mert nincsenek drogfogyasztók, vagy nincsenek alkoholfogyasztók. És mit tudom én, tehát ahol a dílerek tönkre mennek, és azt mondják, hogy gyerekeket el kell költözni, mert hát itt senki nem akar drogot venni. Tehát tönkre mennek, becsődölnek a drogdílerek. Vagy milyen lenne, hogyha az iskolák olyan fantasztikus helyek lennének, ahol a tanárok tényleg a tanítással, meg a gyerekekkel tudnának foglalkozni, nem mondjuk az adminisztrációval, nem a fegyelmezéssel, ugye, mert rengeteg energia megy el arra, hogy a gyerekeket fegyelmezni, mozgatni, mert visszabeszél, egyre többet engednek meg maguknak, nincs már nagyon tekintély manapság. Tehát milyen lenne? Milyen lenne egy ilyen hely, egy ilyen város? Vagy azt mondanánk, hogy mi lenne, ha a vállóperes ügyvédek is azt mondanák, hogy hát gyerekek, itt nem lehet ebben a városban megélni. Tehát az ember az házasságon nem mennek tönkre, tehát küzdenek ezerrel a házasságokért, nem adják fel. Ja, vagy milyen lenne, hogyha nem lenne ilyen fiatalkori, tehát ilyen 18 év alatti tinédzser terhesség. Akár. Azért, mert mit tudom én, a fiúk tényleg normálisan kezelik a lányokat, emberként kezelik a lányokat, tisztelettel közelítenek feléjük, és a lányok sem próbálják úgy kiérdemelni a szeretetet és a törődést, hogy a testüket odaadják a fiúknak. Tehát milyen lenne egy ilyen fiatalságban élni, nem? Tehát jó ez az ideális. Milyen az ideális közösség, vagy milyen az ideális társadalom, ezen gondolkodni. Érdekel benneteket az ilyenfajta közösség?
Igen.
lehet, hogy azt mondod, hogy magad, hogy bakker, tudtam, hogy indulni akar a 2018-as miniszterelnök választáson. nem akarjátok, hogy én legyek a miniszterelnök, nem is akarok indulni. De egyébként tehát ezt a fajta közösséget, ezt a fajta társadalmat egy politikai párt nem tudja létrehozni. Képtelen erre. Nincs meg az ereje, nincs meg az eszköze rá. Ez akkor történik meg, amikor a gyülekezet eldönti, hogy gyülekezet lesz. Tehát amikor a gyülekezetek eldöntik, nem csak a miénk, hanem a gyülekezetek. Mindegy, hogy ez most milyen felekezethez tartozik. De együtt eldöntik, hogy ők a gyülekezet lesznek abban a közösségben, ahol vannak, abban a városban, abban a városrészben. Eldöntik együtt, hogy mi úgy fogunk működni, ahogy Isten igéjében le van írva, ahogy az első században ezek a gyülekezetek működtek. Akkor én nekem meggyőződésem, hogy ezek a dolgok működhetnek. Még lehet, hogy akkor is utopisztikus az én gondolkodásom, de azért mondom, hogy megtörténhet, mert láttam megtörténni. Nekem is a Bibliában láttam megtörténni. Hogy elkezdődött egy változás a társadalomban. Úgyhogy arról szeretnék beszélni egy kicsit, hogy néz ez ki, és hogyan van ez ránk is hatással, hogy tényleg változáshozók tudjunk lenni. A családunkban, a szomszédaink között, a munkahelyünkön, a mi társadalmunkban, a mi városunkban, ott, ahol mozgunk, ahol vagyunk. Hogyan tudunk változást hozni abban a közösségben, ahol élünk. És hát ehhez először, ha meg fogjuk nézni majd ezt az apostolok cselekedeteit, van benne egy nagyon jó rész, de még egy kicsit így ráfutunk Tehát Jézus életéről van négy beszámoló, az evangéliumok, négy darab evangélium, Máté, Márk, Lukács és János. Tehát négy beszámoló Jézus életéről. És Jézus 3 évig szolgált, és hát összeszedett mindenféle srácot. De tényleg szó szerint mindenféle volt benne. És beszélt nekik arról, hogy fiúk, megalapítom a gyülekezetet, és én fogom felépíteni. Tehát Jézus azt mondta, hogy ő fogja megalapítani, és ő fogja felépíteni a gyülekezetet. És egy olyan mozgalomról beszélt nekik, ami majd megváltoztatja a világot. Ami majd meg fogja változtatni a világot. És aztán lelkesen belemerültek, fú, ez a Jézus milyen jó, meg miket csinál, meg hogy él, meg mit mond, meg hogy beszél, meg fú, követjük, csináljuk. És aztán nagyon belemerültek, nagyon lelkesek voltak, addig a pontig, amíg ezt a Jézust meg nem ölték. És hirtelen úgy érezték magukat, hogy a széket így kirúgták alólunk, és nagyon elkeseredtek, de hála Istennek ez csak 3 napig tartott, mert 3 nap múlva Jézus visszatért, feltámadt, és azt mondom, hogy ez a feltámadás, ez a kereszténységnek az alapja. Ez adott erőt aztán ennek a kis magnak, ennek a 12 embernek, vagy 11-nek, annyi maradt. A feltámadás. És a feltámadás után látjuk azt, hogy ezek az emberek, ezek a srácok, ez a szűk csapat teljesen odaszánta magát Jézusnak. És teljesen odaszánták magukat az evangéliumnak. Mert látták azt, hogy embereknek nincsen reménye, látták azt, hogy embereknek nincs belül békessége, látták azt, hogy emberek éheznek a szeretetre, tehát, hogy el van veszve ez a világ. El van veszve a világ. És nekik meg volt az Istennel való kapcsolatuknak a bizonysága, hogy mit jelent ez, hogy Jézust ismerni és Jézussal kapcsolatban lenni. És tudták azt, hogy igazából erre a reménytelenségre, erre a vákumra, ami az embereknek a szívében van, az evangélium tud egyedül választ adni. Az örömhír. A Jézussal való kapcsolat. Tehát mindenre választ. És ezért volt nagy dolog, amikor Jézus azt mondta nekik, hogy srácok, akkor ezt vigyétek el a világnak a legtúlsó csücskéig is. Széles világra. A föld végső határáig vigyétek ezt az evangéliumot. Mert minden embernek erre van szüksége. Mindegy, hogy milyen kultúrához tartozik, vagy milyen szigeten él, vagy tök mindegy. Az evangéliumra, Jézusra van szükség. Úgyhogy amikor ezt hallották, szerintem elkezdtek pislogni a srácok, hogy az egész világ, az mit jelent? Vagy egyáltalán hol van a világnak a csücske? Vagy hol van a vége? Tehát mi az, hogy egész világ? Tehát szerintem fogalmuk sem volt, hogy mit jelent az, hogy elvinni a föld végső határáig. De figyeljetek, itt vagyunk ma. Tehát volt 12 ember, aki el volt bátorodva, aztán belelkesedett, megismerték azt, hogy mit jelent az evangélium az életükben. Fogalmuk sem volt, hogy hol van Szeged. Fogalmuk sem volt, hogy te élni fogsz valaha. De mégis itt vagyunk. Mégis itt vagyunk. És Isten megtalált bennünket. Úgy, hogy bedurrantotta azt a 12 embert. És ez úgy történt meg, hogy ők meg odaszánták magukat Jézusnak. És aztán ilyen hatása lett, hogy mi itt ülünk, és erről beszélünk 2000 évvel később. És hálásak vagyunk, hogy ők odaszánták magukat Jézusnak. Mert amiatt lettünk mi is megtalálva. És ez fantasztikus, fantasztikus. Aztán Péter utána kiállt pünkösd napján prédikálni, 3000 ember megtért. Az apostolok cselekedeteik 2. fejezetében tudtok erről olvasni. Az egész prédikációt is. És utána mi történt? A 42-től a 47. versig leírja azt a fajta közösséget, amit akkor éltek a gyülekezetek. Én most csak egy verset szeretnék, de olvassátok majd el otthon, Apcsál 2, 42-től 47-ig. Én csak a 42-et szeretném elolvasni nektek. A hangsúly az alá is van húzva. Ezek kitartóan foglalkoztak az apostolok tanításával, részt vettek a közösségben és a kenyér megtörésében, és együtt imádkoztak. A Károli Bibliában azt hiszem, hogy odaszánták magukat. Az a szó van magyarul. Itt kitartóan foglalkoztak, de ezt jelenti a görög. Tehát kitartóan, odaszánva magukat, teljesen belemerülni valamiben, valamire ráfókuszálni. Tehát nem az, hogy látom, hogy mi van azon a falon, hanem tehát rajzolok egy pontot a falra, és hát igen, látom a pontot, hogy ott van, de közben jár mindenfelé szemem. Nem ez a szó, ez azt jelenti, hogy nézem azt a pontot. Nézem azt a pontot. Tehát fókuszált figyelem. Fókuszált figyelem. És itt voltak ezek az emberek, és fókuszáltak voltak. Oda szánták magukat. Oda szánták magukat Jézushoz, az evangéliumhoz, a gyülekezethez. És szó szerint ez az odaszántság, ez a kitartóság, ez megváltoztatta a világot. Ennek vagyunk mi a gyümölcsei. És több milliárdan azóta, akik megismerkedtek Jézussal, és átadták az életüket nekik. Úgyhogy most legyünk egy kicsit személyesek. Ha 0-tól 10-es skáláig lehetne mérni az odaszántságomat Jézushoz, akkor hol állok én most ezen? És ez a kérdésem felétek is. Őszintén magatokban ezt nem kell elmondjátok, de lehet, hogy leírhatod a papírra, hogy érzed. Hogy Jézus iránt, ha ránézel az életedre, ránézel a szívedre, hogy állsz 0-tól 10-es skáláig? Hogy állsz az odaszántságodban Jézus felé? Az evangélium felé, a gyülekezet felé? Tehát hol állsz? Hová tennéd magad? Oké, ez nem erkölcsi skála, hogy erkölcsileg hogyan élek, vagy nem viselkedési, hogy tudok viselkedni, itt ottam ott, vagy elég keresztény módon viselkedem-e, hanem a szívemben, hová tenném magam Jézus felé való odaszántságomban. És lehet, hogy egy kicsit feszkós a helyzet, most ugye erről beszélünk, de talán azért, mert azt gondoljátok, hogy most elkezdek arról beszélni, hogy hogyan kell 10-esnek lenni, és mindenki kap egy pofont, hogyha nem lesz 10-es. Egy hét múlva, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 100 év múlva. Nem. Igazából az én szívemben az van, hogy és ez a következő kérdésem, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy legalább egyet ugorj azon a listán. Tehát nem 10-esre, hanem hogyha 2-es vagy, akkor 3-as. Ha 5-ös vagy, akkor 6-os. Ha 8-as vagy, akkor 9-es. Ha 10-es vagy, akkor hazug vagy, meg jön igaz. Jó, mert ilyen nincs. Vagy akkor köszönjük Jézus, hogy itt vagy velünk. Oké, tehát mit kéne, hogy tegyek? Mi a következő lépésem? Vagy mi az, amit abba kell hagynom, hogy tudjak legalább egyet előrébb lépni? Mert lehet, hogy ez egy olyan, dolog akadályoz, amit el kell felejteni, vagy hanyagolni kell, vagy nem szabad olyan hangsúlyt tennem az életemben. Vagy lehet valami új dolgot kell elkezdeni. Az azért fontos, mert ha mindenki egyet előrébb lépne, én azt gondolom, hogy a családunk, a családjaink, a munkahelyünk megváltozna. Megváltozna. A családi légkör megváltozna, a munkahelyi légkör megváltozna a környezetemben, ha egyet előre léptünk. Ha 2-t, akkor azt mondom, hogy tehát, szerintem a város megváltozna. Ha mindannyian 2-t lépnénk előre. És én láttam ezt megtörténni apostolok cselekedeteiben. Csak egy kis bevezetés Pál apostolhoz, hogy ő kicsoda volt, bár már sokat beszéltünk róla, de az ismétlés a tudás anyukája. Tehát 9. fejezetben látjuk Pált, mint terroristát. Okay? Tehát üldözi a keresztényeket, megöleti, megköveszteti, bezáratja, elítélteti őket. De aztán Jézus megtalálja őt, konfrontálja őt, és Pálból, vagy Saulból, ő még Saul volt, amikor üldözte a keresztényeket, Pál lesz, és tanítvány lesz. És aztán odaszánja az életét Jézusnak. Odaszánja az életét az evangélium hirdetésére. Odaszánja az életét a gyülekezetnek. És gyülekezeteket alapít, és gyülekezeteket, amiket megalapít, megerősít, aztán megy tovább, és ültet több és több gyülekezetet, közösségeket. Olyan közösségeket alapított, akik ugyanúgy, mint ő, Jézus Krisztusra fókuszáltak. Tehát egy ilyen odaszántság, vagy fókuszált figyelem, vagy kitartó foglalkozás. Tehát ilyen közösségeket alapított. És eljutott Efézusba, ami egyébként 1000 kilométerre van körülbelül Jeruzsálemtől. És hát majd itt fogunk olvasni egy kicsit Efézusról, hogy mi történt, apostolok cselekedetei 19-ben. De három pontot szeretnék most, három pontra felépíteni az üzenetet, jó? Három jellemzője egy odaszánt közösségnek. Okay? Tehát egy változást hozó gyülekezet három jellemzője. Az első, hogy értik a miértet. Hogy értik a miértet. Tehát miért csináljuk azt, amit csinálunk? Tehát egy változást hozó gyülekezet érti a miértet. Én tudom, hogy az a miért szó sokakban negatív érzelmeket hoz fel, főleg ha a 2-3 éves gyereked nem olyan rég volt, mert az idegszálaid és a hajszálaid szoros összeköttetésben voltak abban az időszakban, amikor állandóan azt kérdeztek, hogy miért? Miért? És nem tudta olyan választ adni, ami megnyugvást adna nekik, mert arra is volt egy miért. Úgyhogy, ja, de ez most nem egy ilyen miért, jó? Tehát ha esetleg görcsbe rándult valami, akkor csak lazulj le. De azt akarom mondani, hogy gyülekezetként nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Oké? Tehát a bevezető videóban is mindig ezt halljuk hétről hétre, hogy ha nem nagyobb a miérted az ütésnél, vagy a kihívásoknál, vagy a szenvedésnél, vagy az áldozathozatalnál, akkor az le fog taglózni. Úgyhogy lemaradsz. Tehát a miértnek nagyobbnak kell lennie. És a 19. fejezettől most akkor olvassuk a 8. vers, és olvassuk a történetet itt Pállal. Azt mondja, Pál ezután elment a zsinagógába. Tehát itt van 1000 kilométerre már, több gyülekezetet alapított, Efézusban van Pál. Egyébként egy abszolút pogány közösség, társadalom. Persze voltak zsinagógák, tehát itt is oda ment először. Ez az a hely, ahol igazából a vallásos emberek vannak, akik ismerik a Mózes 5 könyvét, tehát zsidók vannak ott, ismerik a törvényt, ismerik a szövetségeket, ismerik az áldozatokat. Tehát mindent tudnak, amit egy hívő embernek tudni kell, a hagyományokat. És azt mondja, hogy ott bátran beszélt a zsidóknak Isten királyi uralmáról. Vagy ahogy más helyeken szokták kérni, hogy Isten királyságáról. Sokat vitatkozott velük, 3 hónapon keresztül. Kitartó volt. És próbálta meggyőzni őket. Tehát próbálta meggyőzni őket, ezeket a zsidókat ott a zsinagógában. És hát nem tudom, valahogy így nézhetett ki a dolog, tehát az a győzködés, hogy ott tehát Isten királysága felől próbálta meggyőzni őket, hogy hát tehát ott van Pál, és biztos beszélt nekik, hogy hé fiúk, látom, hogy éltek egyfajta rendszerben, egy vallásos rendszerben, a hagyományokban, a törvényekben, a szabályokban, itt vannak az áldozatok, a szövetségek, csináljátok őket, az áldozatokat, betartjátok a szabályokat. Tehát éltek egy rendszerben. gondolom így nézhetett ki ez a győzködés, hogy Pál megjön, ő találkozott a feltámadott Jézussal, és az, hogy milyen változást hozott, hiszen ő is ennek a rendszernek volt a része. Azt mondja, hogy a törvény tekintetében farizeus, tehát talán a top farizeusok között volt ő, az első háromban. És most ott van, hogy valahogy megmutassa ezeknek a zsidóknak is, akik ott voltak ebben a zsinagógában, Efézusban, hogy gyerekek, van egy több, van egy jobb annál, amit csináltok. A mókuskerékből ki lehet ugrani. És van valamiben van élet. És ott van három hónapon keresztül, és próbálja meggyőzni őket. És tudod, tehát, ha tudnátok, hogy Jézus Krisztus meghalt értetek a kereszten, itt vagytok, szüttyögtök a szabályokkal, meg minden, ismeritek a törvényt, és ez az egész erről a Jézus Krisztusról szól, ez mind előkép Jézusról, hogy meghalt értek a kereszten, és bővölködő életünk lehet általa. Nem egy szabályokat betartó, hagyományokat tisztelő közösség, hanem élet. Élet. Tehát persze, ez azt is jelentette, ha Pál erről beszél, akkor ezek a zsidók tudták, hogy huha, akkor amit eddig csinálunk, akkor erre már nincs is szükség. Tehát valószínűleg be is ugrottak akkor egy védekezésbe, mert na, a lényeg, próbálta ezt a vallásos közösséget egy kicsit életre bírni, meggyőzni, lépjenek kapcsolatba Jézussal, de mi történt? Olvassuk tovább. Közülük néhányan a makacsul ellenkeztek, és nem fogadták el, amit mondott. Sőt, az egész zsinagógai közösség előtt gyalázták, és rossz hírét keltették az Úr útjának. Aki már így hívták a kereszténység, az még nem kereszténység volt akkor. Hanem úgy hívták ezt az új mozgalmat, amit Jézus indított el, hogy az út. Vagy Jézus útja, vagy az Úr útja. Ebből is látszik, hogy az nem egy megalakult szabályrendszer a Jézus követés, hanem az egy út, amin folyamatosan lépéseket teszünk. Lépések vannak rajta, és minden változik. Folyamatosan változik. Én változok, a környezet változik, az emberek változnak, minden változik. És azt mondja, hogy rossz hírét keltetik az Úr útjának. Ekkor Pál szakított a zsinagógai közösséggel, de magával vitte azokat, akik Jézus tanítványai lettek. Őket azután 2 éven keresztül minden nap tanította egy Tyrannos nevű férfi iskolájában. Kétet elvittem magával, és kerestek egy iskolát. Ez olyan, mint amikor kerestünk mi is egy helyet, mert ez most egy állandó hely, de mit tudom én, mondjuk ott, amikor ott voltunk a moszkvai körúton, akkor kerestünk valakinek a helyét, kibéreltük, tehát ez bibliai, abszolút, a gyülekezet bérel egy helyet, és ott van. Vagy bérel egy alkalomra, az iparkamarát, vagy mit tudom én, és ott vagyunk, és tanulunk. És ezt csinálta Pál is. A Tyrannos nevű férfinek az iskolájában elkezdte őket tanítani. Jó van, fiúk, lányok, bárki, akik jöttetek, ez Isten királysága, az Isten királysága, amaz Isten királysága, ez az evangélium, ez Jézus Krisztus, stb. Tehát elkezdte őket tanítani 2 éven keresztül. 2 éven keresztül. És azt mondja, ennek az lett az eredménye, hogy a Kis-Ázsiában élő zsidók és nem zsidók mindenhol hallották, és megismerték Isten üzenetét. Tehát ez rengeteg ember. Tehát Kis-Ázsia. Ez rengeteg ember, és azt mondja, hogy mindenhol hallották, és megismerték Isten üzenetét. Oké, tehát ott van Pál, aki igazából már kiégett ebben a vallásos rendszerben, és valami ilyesmi zajlódhatott le benne, hogy már elegem van ebből a vallásos rendszerből, belefáradtam. Belefáradtam az elavult ötletekbe, mindig ugyanezt kell csinálni, vagy ugyanúgy. Belefáradtam, hogy állandóan a filozófiákkal küzdök. Megyek oda, ahol prédikálhatok Jézusról. Megyek oda. Ott, ahol úgy fogadják tényleg az üzenetet, mint a világ reménysége. Oké, és 2 év alatt, Facebook nélkül, internet nélkül, mindenféle hírhordozó nélkül, ha csak nem a futárok, az evangéliumi futárok vitték az örömhírt, tehát mindenféle mai könnyítő eszköz nélkül, azt mondja, 2 év alatt Kis-Ázsiában mindenhol hallották az örömhírt. Mindenhol. Mindegy, hogy zsidó volt, vagy nem zsidó, de hallották. Miért? Azért, mert volt valaki, aki odaszánt volt. Aki odaszánt. Kitartóan foglalkozott. Kitartóan foglalkozott. Jézussal, az evangéliummal, a gyülekezettel. És nem volt hajlandó abba hagyni az evangélium prédikálását. Oké, és itt jön a képbe az, hogy miért alapítottuk a híd közösséget, és miért szeretnénk még további közösségeket alapítani. De csak maradjunk annak, hogy miért alapítottuk meg a híd közösséget. És meg kell értsük a miértet, mint gyülekezet. Nagyon fontos. Lehet néha nem értjük, hogy mit csinálunk, de az ne legyen soha kérdés, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Oké? Okay? Az nem kell, mert ez szeretném, hogyha világos lenne. És ennek segítségű hívására, és hát ennek segítségű én beszélek egy kicsit arra, hogy bennem hogy zajlottak le a dolgok. Tehát mikor megtértem 97-ben, akkor tényleg megtértem. Tehát volt egy hívő időszakom előtte, amikor hittem Istenben, már nem volt kérdés számomra, hogy van-e Isten, de aztán odaadtam az életem Jézusnak. És ez a kettő rájöttem, hogy nem ugyanaz. Hogy hiszem, hogy van, meg hiszem, hogy létezik. Ez nem ugyanaz, mint amikor Isten meggyőz arról, hogy bűnös vagyok. Hogy elveszett vagyok. És amikor ránézek az életemre, akkor azt látom, hogy ez gáz. Az, ahogy gondolkodom, ahogy élek, ahogy teszem a dolgokat. És éreztem, és tudtam, hogy bűnös vagyok. És akkor odaadtam az életem Jézusnak, és láttam, felismertem a bűnömet, ja, és elfordultam tőle. Nem lettem tökéletes, nem történt az, hogy hirtelen nem csináltam dolgokat, de láttam, megláttam azokat, megtudtam őket vallani. Tehát nyilvánvaló volt számomra, hogy akkor születtem újjá. Nem akkor, amikor elfogadtam, hogy igen, létezik Isten, meg van Jézus, meg stb., hanem tudom, hogy újjá születtem akkor, és megváltoztam. És lett egy ilyen abszolút természetes hiperaktivitás, mint minden újjászületett hívőnél az első időszakban. Hiperaktívak leszünk. Evangelizáció, nyilván mi olyan gyülekezetben nőttünk fel, Budapesten, ahol az utca evangelizáció nagyon-nagyon hangsúlyos, ez egy ismertető jegyünk volt, akár a keresztény közösségek között is, hogy szinte minden nap kint voltunk az utcán. Rajztábláztunk, volt pantomim, volt utcai prédikáció, szimpla beszélgetések, egyszerű beszélgetések emberekkel. És egy idő után azt láttam, és nem csak magamnál, hanem sokaknál, hogy beszélgetünk emberekkel, és a célunk az, hogy elmondassuk velük a megtérőmet. Tehát nem az, hogy hatalmas nagy öröm, és megújulás van az életünkben, és Jézus a válasz. Mindenkire persze ezt elmondtuk. De a célunk az volt, hogy a beszélgetés végén egy megtérő imát elmondassunk emberekkel. Hogy aztán a beszélgetés végén azt mondhassuk, hogy te most már Isten gyermeke vagy, mert elimádkoztad velem a megtérő imát. És ez engem sokáig nem zavart. Ami történt, az az, hogy amikor elmondták, mert voltak sokan, akik imádkoztak, de mentek tovább, és mi nem is törődtünk velük. Hogy mi van velük, hogy vannak, hogy egyáltalán komolyan gondolták-e, ugye, mert az, hogy most elismétel valamit utánam, és vagy rámondja az áment, mert mondjuk én imádkoztam, és ő meg csak egy áment mond rá a végén, hát honnan tudom, hogy tényleg? Nyilván szükség lenne utógondozásra, hogy ez kiderüljön. Vagy ugyanúgy, ahogy nálam is. Tehát volt egy nyitottság, de sokáig még nem adtam oda az életem Jézusnak. Volt egy nyitottság. És lehet, hogy sokáig információt gyűjtöttem csak. Érdeklődtem, barátkoztam a dologgal. És aztán jött el. De mi sok esélyt nem adtunk nekik. Úgyhogy ez úgy egy idő után már zavart engem. Megmondom miért. Azért, mert ez nagyon veszélyes is. Mert azzal, hogy elmondatunk emberekkel egy megtérőmát, lehet, hogy megerősítjük őket abban, ami nem történt meg, a megtérés. Tehát én tényleg nem hiszek abban, hogy egy varázsige által az ember újjászületik. Csak azért, mert elmond valami imát. Az Isten munkája, és teszi meg ezt az újjászületést az emberrel, és eljön az a pont, amikor odaadja az életét Jézusnak. De nem egy... Megtörténhetsz. De azt látom, hogy az esetek nagy részében nem történik meg. Szóval tehát ez zavart egy idő után. Tehát azt belegondolni, most is visszagondolva, hogy embereket úgy eresztettünk, hogy fú, de jó, hát imádkoztál, és akkor te most már Isten gyermeke vagy. Ha most hazafelé menet előtt a hetes busz, vagy mit tudom én, tehát most drámáztunk. És ha meghalnál ma, akkor biztos lehetsz, hogy a mennybe mész. Úristen! Tök gáz. Tök gáz, hogy ezt én mondom ki neki. Na, úgyhogy hát jó pár év eltelt, megtérésem után egy ilyen 8-9 évvel elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne elérni az embereket úgy, hogy megmaradjanak a gyülekezetben, hogy változzanak, hogy döntéseket hozzanak, hogy betagozódjanak a gyülekezetbe. Tehát még ha amikor találkoztunk esetleg, vagy beszélgettünk, vagy hallották az evangéliumot, még ha volt felé nyitottság, és még akár a megtérimát is elmondta, de valójában nem megtérés volt, de akkor is, ha egy olyan közösségben van, ahol meg tud ragadni, akkor Isten azt elvégzi. Elvégzi. Nem lesz magára hagyva valahol elszigetelődve, hanem akkor ott van egy közösség, ahol, és mert ez történt velem is. Ott voltam, voltak kapcsolataim, még nem voltam megtérve, nyitott voltam, szerettem menni, és aztán tértem meg. És hogy lehetne így csinálni dolgokat? És jött az Alfa, megismerkedtünk akkor az Alfával, ami egy nagyon jó eszköz volt, egyébként lehet, hogy csinálhatnánk szeptembertől Alfát. Szerintem van sok-sok ismerősünk, akiket el lehetne hozni az Alfára most újra. Ez egy 10 hetes kurzus, vagy... Hogy mondjuk? Alfa kurzus, igen, ahol a kereszténység alapjairól beszélgetünk úgy, hogy először együtt vacsorázunk, utána van egy előadás, egy 3-4 órás, fél órás, 3-4 órás előadás, és utána az asztalközösségek mindig ugyanaz, beszélgetnek egymással a témáról. Nagyon-nagyon jó. És ezzel akkor találkoztunk, és ez azt hozta létre, hogy teljesen negatív, szkeptikus emberek is eljöttek, és felébresztette Isten bennük az érdeklődést, és mivel ez 10 hétről szól, ezért 10 hétig eljöttek, és annyira hozzászoktak arra, hogy prédikációt hallanak, annyira hozzászoktak, megismerkedtek az emberekkel, tehát akik az asztalnál ültek, együtt ettek, barátságok születtek, hogy aztán jártak a gyülekezetbe. Tehát, vége van, akkor mi lenne egy bétánk, meg egy gammánk, hogy mit? Tehát elkezdtek sírni, amikor már a 10. alkalom volt, a záró alkalom, hogy mi lesz most velünk, hogy vége van. Okay, tehát mindig ez van, a 9-es, 10-esnél már pánikba esnek, hogy mi lesz, ha vége lesz. Tehát egy nagyon jó dolog, nagyon jó eszköz, és aztán ezt csináltuk, és sokan, akik ezt csináltuk, rájöttünk, hogy na így. Tehát ez a fajta hozzáállás, és nem az Alfa, hanem ez a fajta hozzáállás, hogy emberek ragadjanak meg, hogy újra és újra találkozni ugyanazokkal az emberekkel, és mindig kapnak egy kicsit több impulzust, és aztán lett egy jó nagy csapat ilyen hozzáállása, nem csak az Alfa csapat, hanem sokan mások itt csatlakoztak, és aztán egy idő után odajöttek hozzám befolyásos emberek a gyülekezetbe, és számon kértek, közölték, hogy nem jó az, amit csinálok, mert elvonom az embereket az utcai evangelizációtól. Hát mondom, szépen vagyunk, hát ugyanaz a célunk, csak más eszközökkel próbáljuk elérni, tehát mi ebben a probléma? Tehát mindegy, a lényeg, hogy nem fértem bele a dobozba, úgyhogy onnantól kezdve elkezdtem álmodozni egy olyan közösségről, ahol ezt nem titokban kell csinálni, vagy nem nézik az embert, hogy úgy nézik az embert, mintha rosszat csinálna. Ja, úgyhogy tehát egy olyan közösség, ahová az emberek szeretnek járni, a hitüktől, a világnézetüktől függetlenül. Tehát egy álmodozás elindult bennem, és ott fogalmazódott meg abban az időszakban, hogy ott találkozni az emberekkel, ahol vannak, megállni abban megállóban, ahol az emberek vannak, nem elzúgni megálló előtt, hanem tényleg találkozni emberekkel, és aztán elvisszük őket oda, ahol lenniük kell. Jézus lábaihoz. És hogy milyen egy ilyen közösség, és milyen jó lenne egy ilyen közösségnek része lenni. És aztán megszületett az is bennem ez az elhatározás, hogy a tőlünk tehető legtöbbet megtenni. Hogy emberek találkozzanak Jézussal. Hogy hajlandók vagyunk-e? Mi keresztények a tőlünk tehető legtöbb. Hogy tényleg az a tőlünk tehető legtöbb, hogy az utcán leszólítjuk az embereket, és aztán kész? Vagy tudunk elég kreatívak lenni? Még több áldozatot beletenni, még több pénzt akár beletenni. Tehát megéri, hogy emberek találkozzanak Jézussal, az emberekben benne vannak az én családtagjaim, meg a te családtagjaid, és bárki. Vagy a rokonaid, vagy a munkatársaid, vagy a barátaid, vagy a lányod, vagy a fiad, vagy a nagymamád, tehát bárki. Hogy hajlandóak vagyunk-e bármit megtenni. Mert az a helyzet, hogy ha ezt sok közösségbe föltenném ezt a kérdést, hogy hajlandó lennétek bármit megtenni, hogy az unokátok megtérjen? Igen! Akkor mi lenne a jövő héttől, megváltoztatnánk a zenei stílust? Oké, vagy komoly változtatásokat tennénk annak érdekében, hogy ott találkozzunk a következő generációval, ahol vannak. Mert különben a fülük botját nem fogják mozdítani. Na, úgyhogy erről álmodoztam, és akkor költöztünk le Szegedre. Na, Pásztor Csabával sokat beszélgettünk erről, egy húron pendültünk, ugyanúgy gondolkodtunk, és gondolkodunk a mai napig is ezzel kapcsolatosan. Ja, úgyhogy egy jó csapat lettünk évekig. És aztán 2010-ben találkoztunk a Bob Vajkóval, egy baptista, Amerikában élő baptista pásztor, magyar származású, aki 25 évet élt Franciaországban, és körülbelül ennyi gyülekezetet is alapított, tehát 20 fölött, nem tudom a pontos számot. És tehát mit tudom én, vagy 8-9-10 gyülekezetet Párizsban, meg a környékén, tehát vagy ilyen nagyvárosokban. Tehát ott ismerkedtünk meg azzal is, hogy egy városon belül több gyülekezet. Mert addig úgy gondolkodtunk, hogy minden városban egy gyülekezet. Tehát nem kell, miért kell konkurenciát csinálni, vagy valami. Nem így fogalmaztuk meg a dolgot, de hogy ott szembesültünk azzal a ténnyel, hogy itt van egy Szeged, 160 ezer fős, hát egy gyülekezet hol elég? Tehát sok kell. Van sok, de lehet a Biblia szóból több. Ja, úgyhogy Bob Vajkó volt, aki arról beszélt, hogy a leges, legjobb, vagy a leghatékonyabb evangelizálási módszer, az egy gyülekezet alapítás. Tehát nem azt, hogy ezt csinálni, azt csinálni, vagy amazt csinálni, hanem a gyülekezet alapítás. A legjobb, a leghatékonyabb evangelizációs módszer. És aztán megmutatta az ő történetéből is, hogy hogyan alapultak a gyülekezetei. És megmutatta az apostolok cselekedeteiből is, hogy a gyülekezet az nem egy tökéletes embereknek az összecsomagolása, a gyülekezet az nem tökéletes embereknek lett megalkotva, hanem megtört emberek vannak ott, olyan emberek, akik hibáznak, akik tévednek, akik emberek elfuseráltak. Tehát a gyülekezet az olyan hely, ahol nem kell megjátszanod magad, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindent jól csinálni, nem kell... Tehát egy gyülekezet nem az a hely, ahol mindenki azt gondolja, hogy még a pukia is rózsa illatú. Oké? Tehát ezt akarom mondani. Tehát nem. És pontosan ezért nem érdekel a gyülekezetek, hogy gondolkodnak rólunk, vagy hogy fognak gondolkodni rólunk, hogy mi mit csinálunk és ott csinálunk. Abszolút nem érdekel, hogy gyülekezetes emberek mit gondolnak rólunk, és mit csinálunk, hogy csinálunk. Nem. Tehát nem értük alakultunk. Nem vallásos emberekért alakultunk, nem gyülekezetes emberekért alakultunk, hanem azokért alakult a híd közösség, akik el vannak veszve. És még most is tartanak a pokol felé, és arra várnak, hogy Jézus megtalálja őket, arra várnak, hogy Jézus használja bennünket, hogy elmondjuk nekik az örömhírt, és behozzuk őket a gyülekezetbe, ahol egy családra találhatnak, ha ez lesz az övék. Ha nem, akkor reméljük, hogy találnak egy családot maguknak. Mert mindenkinek van egy családja, egy gyülekezeti családja. Ja, azt szeretném, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, és nem tudom, hogy ismeritek a dalt, amint vagyok, úgy jövök. Amint vagyok, csak úgy jövök. Ja, tehát egy ilyen gyülekezet lennünk. Amint vagyok, úgy jövök. Tehát itt vagyok, Uram. Így. És így jövök. Gagyi hetem volt, de amint vagyok, úgy jövök. Életem legrosszabb hete volt, de amint vagyok, úgy jövök. Összetörtek a dolgok engem, amik most történtek, de amint vagyok, úgy jövök. Oké, tehát, hogy egy ilyen gyülekezet legyünk, ahová úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Küszködöm a házasságommal, de amint vagyok, úgy jövök. Elbuktam a héten, abban a dologban, amivel küzdök már évek óta, de amint vagyok, úgy jövök. Amint vagyok, úgy jövök. És az a baj, hogy sok hely van, ahová nem tudsz úgy menni, ahogy vagy. Mert meg kell játszod magad, vagy túlságosan az az üzenet, hogy úgy gyere, hogy mi akarjuk. Amint mi vagyunk, úgy gyere. És akkor az úgy jó lesz. De mi nem akarunk ilyenek lenni. Könnyen átválthatunk, és akár észrevétlenül, ha nem figyelünk oda, átválthatunk ilyenre. Mert ez úgy tűnik nekem, hogy ez egy természetes átrendeződés mindenféle közösségben. És erre oda kell figyelnünk, és imádkozunk, hogy Isten halljuk, amikor rossz lépéseket teszünk ez irányba. De mi tényleg nem akarunk ilyen lenni. Tehát mi örülünk annak, hogy ha itt vagy. Tényleg. Örülünk annak, ha itt vagy. Mindegy, hogy hol vagy ezen a 0-10-es skálán. Vagy még 0, vagy 1-es, vagy 5-ös, vagy 8-as, teljesen mindegy. Egyszerűen örülünk, hogy itt vagy. És ezért kezdtük el ezt a közösséget. Oké, érted, hogy miért? A változáshoz a gyülekezet egyik jellemző, hogy értik, hogy miért. Aztán a másik jellemzője, hogy meglátja a lehetőséget a közösség. Meglátja a lehetőséget. Régen jártunk, ma már nagyon nem divat, a gyorsulási versenyek. Itt Szegeden voltak gyorsulási versenyek, akár hivatalos? Igen? Mi a Hungaroringre jártunk ki, ilyen éjszakai nagy banzályokat csináltak. Volt egy idő, amikor minden hónapban volt, és akkor előkerültek ezek a tuningolt, szuperált kispolckik, de tényleg, tehát úgy mentek, hogy ilyen lancsákat maguk mögé nyomtak, vagy trabi, vagy zsigák. Tehát megvoltak a köpcenti kategóriák, de voltak nagyon-nagyon komoly, tehát ilyen 300-400 lóerős gépek is olyan testekben, hogy nem gondolná az ember. Nyilván valószínűleg ezeket az ilyen versenyekre csinálták meg így. De tehát jól néztek ki ezek az autók, brutál erős motorokkal, ránézésre nagyon jól néztek ki. De amikor felnyitottad a motorháztetőt, akkor láttad, hogy na, ez az autó, na ezért olyan, amilyen. Tehát ez szép autó, meg jól néz ki, meg ki van festve, meg csillog-villog, csacsi-ragyi. De akkor láttad meg igazán, hogy mi hajtja az autót. Amikor fogtad azt, fölnyitottad a motorháztetőt, és ott tündökölt, virult a motor. Oké, tehát az autó lehetőségeit a motor határozta meg. Hogy milyen lehetőségei vannak ennek az autónak. Mert hogy a motor miatt megy az autó, igaz? A motor miatt. Jó, nyilván van sok már dolog, apró dolog, ami nélkül nem fog menni, de a motor az a fő rész. És nagyon emlékeztetett ez engem a gyülekezetre. Nem akkor, mert akkor még nem ismertem a gyülekezetet, meg nem ismertem Jézust, de egy visszagondolva rá, hogy kívülről jól néz ki. Kívülről jól néz ki. Tehát például most magunkra nézünk, tehát van helyünk, szépen meg van csinálva a helyünk. Szépen tisztán van tartva, van egy szuper takarító csapatunk is. Nem csak valik, hanem vannak négyen, akik takarítanak, és nagyon hálásak vagyunk ezért. Van egy jó logónk, van 5 alapértékünk, ami nem sokára majd kikerül ide a falra. És tehát külsőre is jól néz ki a dolog. De igazából tehát nem a logó számít, vagy hogy néz ki, milyen szék van, vagy mi a design, vagy az interiőr. Ugye itt a lányok sokszor mondták ezt a nagyon furcsa szót, hogy interiőr. De még csak az sem számít, hogy 5 alapérték van. Tehát nem emiatt nagyszerű a gyülekezetünk, hanem miattatok. Motor. Ja, ti vagytok a motorja. Emberek. Tehát fölemelem a Gyüli motorháztetejét, és ott vannak az emberek. Ti vagytok azok. Oké, tehát látom a motort bent, az embereket, ők a motor, ti vagytok azok. Ti vagytok. És ti vagytok az, akik imádkoztok, ti vagytok, akik döntéseket hoztok, ti vagytok az, akik áldozatot hoztok, ti vagytok azok, akik követitek Jézust, ti vagytok azok, akik szolgáltok, ti vagytok azok, akik adakoztok. Tehát itt nem a külsőség az, ami viszi előre a dolgokat. Nem azért halad, ami a külső, vagy amit pénzből meg lehet csinálni, hanem mi az emberek, akik benne vagyunk. Ti. Ti vagytok az, aki meghívjátok a barátaitokat, az Isten tisztelete, vagy családtagjaitokat. Tehát ti vagytok a motor. Miattatok fog a város is változni. Ezen a közösségen túl a nagyobb közösség. Miattunk. Emberek miatt fog. És tehát látnunk kell a bennünk lévő lehetőséget. Látnunk kell a lehetőséget. Hogy mire vagyunk képesek. És itt van Abcsel, folytatjuk tovább a 19. fejezet, 13. verse. Azt mondja, arra járt néhány zsidó, akik ördögűzéssel foglalkoztak. Elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Azt mondták a gonosz szellemeknek. Annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél. Ezt tett egy zsidó főpap, bizonyos Szkéva, 7 fia is. De egyszer a gonosz szellem így feleselt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de ti kik vagytok? Hú. Akkor az az ember, akiben a gonosz szellem volt, a zsidó ördögűzőkre ugrott, megverte őket, és még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen, olyannyira, hogy azok meztelenül és sebesülten rohantak ki a házból. Na, tehát én verekedtem már, és vesztettem is, de azért a gatya rajtam maradt. Oké, de amikor a gatyád elveszíted egy verekedésbe, az már tényleg az abszolút vereség. Oké, és itt egy fickó verte a hetet. Na, tehát De nézzük meg, hogy mi lett a következménye. Nem tragédia történt ebből. Oké, tehát nem tragédia lett, hogy szegény 7 ember, és fú, és tragikus hírek, meg minden. 17. vers azt mondja, ezt mindenki megtudta, aki csak Efézusban lakott, zsidók és görögök egyaránt. Félelem fogta el őket, és még jobban tisztelték az Úr Jézus nevét. Oké, tehát egy Isten, aki meghalt és feltámadt, képes bármit a jóra fordítani. Bármilyen dolgot a visszájára fordítani. Mindegy, hogy ez az ördögnek a nyerészkedése, az ördögnek a pusztítása, az ördögnek a támadása. Jézus ezt visszájára tudja fordítani. És így folytatja, a hívők közül sokan nyilvánosan megvallották bűnös tetteiket. Tehát ez megtérés. Megtérés. Voltak olyan hívők is, akik korábban varázsoltak. Ezek közül sokan összegyűjtették a varázsláshoz használt könyveiket, és nyilvánosan elégették őket. Ezek az elégetett könyvek összesen körülbelül 50 000 ezüst pénzt értek. Oké, tehát az édesvíz kiadó könyveket. kukába. Sőt, nem is, nehogy más is tudja olvasni. Elégetni. Tehát ezoterikus, démonizált könyvek. Erről beszél itt. Tehát régi varázslás. Így az Úr ereje által az üzenet egyre jobban terjedt, és egyre nagyobb befolyásra tett szert. Figyeljetek, ez a képesség, lehetőség ott van a gyülekezetben. Ott van. Ott van. Mikor egy tragédia megtörténik, és egy gyülekezet összefog, és összetart, és jót tesz. Mi történik? Emberek megvallják, megtérnek, elhagyják a régi megkötözöttségeiket. Mert tehát a varázsláshoz használt könyveket elégetni, tehát ez volt az ő életük, énképük, hatalmuk, képességük, ezekben voltak. És ettől megválni, hogy Isten mit tud tenni. Úgyhogy amikor baj van, akár egy városban, és egy gyülekezet, egy közösség összefog és segít a városban, ott, ahol baj van, az hatalmas dolgokat fog tenni. Ez hatalmas dolgokra képes Isten. Hatalmas. Tehát ez egy látható bizonyítéka annak a lehetőségnek, ami bennünk van. Hogyha mi össze tudunk fogni akár a városunkért dolgokban. Főleg, amikor valami baj van. Oké, mert van célunk, van okunk, és tehát megvan az, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. És mi elkötelezettek vagyunk az evangélium felé, Jézus felé, a gyülekezet felé, úgyhogy így leszünk képesek változást hozni. Ja. Nem fogjuk beletenni az újságba, és dicsekedni a dolgokkal, meg hogy mi mire vagyunk képesek, meg mit csinálunk, de ja, ez nem is olyan lényeges. Jó? Harmadik jellemzője egy változást hozó gyülekezetnek az pedig az, hogy egy jobb történetről beszél. Egy jobb történetről beszél. Ez a 23. verstől itt van egy kis támadás. Tehát Isten elkezd munkálkodni egy gyülekezeten keresztül, Pálon keresztül, és aztán egy formáldó gyülekezeten keresztül. 2 éves a gyülekezet. Kicsit idősebbek vagyunk mi. De csak forra levegő abban a városban. Nyilván azért, mert egy nagyon démoni város volt. Az Artemis istennő, meg még mit tudom én, tehát nagyon-nagyon-nagyon démonizált volt. Egyébként Szeged is az. Tehát boszorkányság fővárosa, itt van a főboszorkány, és tehát ez egy nagyon ezoterikus bástya Magyarországon, a Szeged. Tehát egy szellemi erősség van itt, ami nem Jézustól szellemi erősség, hanem a másik oldal. De azt mondja, hogy ekkor történt, hogy nagy zűrzavar támadt Efézusban az Úr útja miatt. Már megint az Úr útja kavar be. Volt a városban egy Demeter nevű ötvösmester. Azzal foglalkozott, hogy Artemis istenő templomának kicsinyített másolatát készített ezüstből. A műhelyében dolgozó munkások ezért jó fizetést kaptak. Oké? Tehát itt már a démon vagy báványimádással már pénz is járt, tehát összekapcsolódott a szellemi a fizikaival. Demeter összegyűjtött ezeket a munkásokat, és a többi hasonló iparost azt mondta nekik, tudjátok, hogy milyen jól keresünk ezzel a mesterséggel? Ti magatok is látjátok, és halljátok, mit művel ez a Pál, ugye, mert dobáltak a könyveket, égették el, meg mindent. Tehát váltak meg ezektől a hamis istenektől. Mennyi embert meggyőzött már? De nem csak Efézusban, hanem szinte egész Kis-Ázsiában. Azt mondja, hogy a kézzel készített istenek valójában nem is istenek. Az a veszély fenyeget bennünket, hogy rossz hírbe keveredik a mesterségünk, sőt, nagy istennünket, Artemiszt és a templomát is semmibe veszik. Pedig Artemiszt egész Kis-Ázsia, sőt, az egész világ, a római világ, istennőként tiszteli. Tehát az a helyzet, hogy amint elkezdünk a tettek mezejére lépni, mint gyülekezet, amint elkezdjük az emberek életét megérinteni, amint elkezd épülni a bizalom az emberek felé, amin keresztül aztán Jézus átlép emberek életébe, tehát amint elkezdjük komolyan venni a dolgokat, és gyakorlatba ültetni azt, amiről beszélünk, felkavarodnak a dolgok. A csendből vihar lesz. És ezt lehet, hogy észrevetted már úgy, hogy akár a magánéletedben is vihar lesz. Nem csak az, hogy a gyülekezet ellen, vagy a pásztor ellen, hanem jönnek be támadások a magánéletedben. Mert elkezded komolyan venni Isten útját. Ja, és jönnek hangok belülről, például itt Gyülibe, hogy nem törődik velem a balú. Nem hív fel. Nem csinál nekünk bibliaiskolát, pedig megígérte. Igen, nem ígértem meg, és volt. És nem jöttek, mint akik panaszkodtak. Nem tudok ezzel azonosulni, amiről a Baru beszél. Nem szól hozzám az üzenet. Ja. Egyébként csak elárulom, hogy ez a jó pár ember, akik ilyen dolgok miatt elmentek közülünk, anyagilag nem éreztük meg. Ezt csak azért mondom, hogy ennyire volt ott a szívük a kezdetektől fogva. Hogy én látom, hogy mennyi pénz jön be, és nem változott. Nem változott. Ahol a pénzem, ahol a kincsem, ott van a pénzem, ahol a pénzem, ott van a kincsem, oda teszem az életemet. Igazán. Ja. Úgyhogy, vagy túl sokan akartok lenni. Akkor nem baj, ha anyukád meg a testvéreid benne vannak, mi? Vagy akkor a többiek én ne legyen benne? Ja, tehát igen, azt akarom, hogy teltház legyen. 9-kor is, meg 11-kor is. Sőt, azt akarom, hogy érjünk egy olyan pontra, hogy ott a 200 fős termet kelljen szembe kibérelni, itt meg a gyerekszolgált legyen lent meg fönt. Tehát ez a bázisunk, azt meg kibéreljük vasárnapra. Tehát, hogy... Ja, igen, azt akarom, hogy sokan legyünk. Mi a baj ezzel? Na, és nem azért, hogy sokan legyünk. Hanem emberek reménytelenek, és nincs békességük, nincs örök életük. Éheznek Jézusra. Ja. És persze lesznek külső támadások is, szekták vagytok, meg mit tudom én mi. Nem hinném. Nem tudok erről mit mondani, tehát nem vagyunk az, hát most. Egy biztos, emberek élete megváltozik. Emberek élete megváltozik. Ja. Tehát emberek, akik itt vannak, komoly döntéseket hoznak, mit tudom én, itt volt Karesz és Marian. Karesz akkor adta oda az életét Jézusnak, amikor ez a gyülekezet megalakult, akkor kezdte komolyan venni. Maria megimádkozott már évezredekkel ezelőtt óta. És néha láttuk Kereszt karácsonykor a Pulc utcában, meg ilyen különleges alkalmakkor. De nem jött. Ja. Megkérdezhetett tőle, hogy miért nem, elmondja biztos. Tehát és a házasságunk sem volt rendben. És aztán segítséget kértek. De ott kezdődött, hogy mind a kettőnek rendbe került az élete Jézussal. Ja. És aztán nem lett tökéletes, de tavaly összeadtuk őket, mert nem volt egy házi esküvők, úgyhogy itt az egyik Isten tiszteleten összeadtuk őket. 41 éves házasság, 41 éves volt, vagy valami 40 vagy 41 éves házassági évfordulójukon elmondták a gyülekezet előtt az esküjüket, úgyhogy csak gyönyörű volt, tényleg gyönyörű volt. És a házasságok nem tökéletes, ezt is megkérdezheted, és el fogják mondani. De új alapokra helyeződött az egész. Lehet, hogy rossz alapokra építkeztek évtizedekig, de aztán el tudtak kezdeni most együtt új alapokra építkezni. És hogyha ez megtörténik, akkor engem nem érdekel, hogy ki hív szektának, vagy nem. Le van ejtve magasról a dolog. Ja. Tehát emberek találkoznak Jézussal, és elkötelezik magukat Jézus felé, a gyülekezet felé, az evangélium felé, és csak változás történik az életükben, mások életében. Tehát, és ez jó. Ez nagyon jó. A gyülekezet nem mély. Hagyja. Igen, mondhatod erre. Igen, nem mély. Hát... Milyen már a pásztor? Nem, öltönyben, meg nyakkendőbe beszél, meg mit tudom én, meg rózsaillatú pukiról beszél az Isten tiszteletben. Igen, hát ilyen. Ez van. Meg ilyen sorozatokat prédikál, hogy a szex. Ja, hát ez van. Ez van. Ti szórakoztatni akarjátok az embereket. Igen, ebben vétkesek vagyunk. Két választásunk van. Vagy untatjuk, vagy szórakoztatjuk. Én az utóbbit választom. Mert nem akarom, hogy emberek, akik eljönnek ide, újra untatva érezzek magukat. És az unottságot Jézus nevével hozzák össze. Természetesen a végcél az nem a szórakoztatás, de szeretnénk másképp csinálni. És úgy csinálni, ahogy elérjük az embereket. Ja, úgyhogy... És itt szeretném megemlíteni a tábort, a balatoni tábort. Hogy hányan voltatok már ott? Hányan voltatok? Meg majd lesztek néhányan. De hogy nyilván némelyikőtöknek esélye nem volt még, mert tavaly még nem voltatok köztünk. Ja, de tehát áttörések történnek, életek változnak meg. Ja. Délelőtt, amikor csak kiülünk kávézni, és bizonságok vannak, egyszerűen hatalmas. Ja. Ja. És tudom azt, hogy tehát vannak, akik azért nem tudnak élni, mert nincs pénzük, de el akarnak jönni. Tehát mi lenne, ha a pénz nem lenne akadály? Ja. És ezt nem azért mondom, mert van valamelyik zsebemben egy jó vastag 20 000-es köteg. Oké? Nem ezért mondom. Azért mondom, mert mi lenne, ha mindannyian tudnánk egy picivel segíteni őket. Most ezt nem azt mondom, hogy muszáj, de a Horváth Gabinál lehet befizetni a nyaralást, ezt a balatoni tábort, és hogyha tudsz segíteni valakinek egy 500-assal, egy 1000-essel, egy 5000-essel, vagy lehet, hogy egy 20 000-essel, lehet, hogy nem tudsz eljönni bizonyos okok miatt, de szívesen eljönni, még a pénzed is meglenne, de azt mondja, hát akkor menjen el valaki más helyettem. És befizeted őt, mintha magadat fizetnéd be, mert te tényleg meg vagy akadályoztatva abban. Mindenféle mások miatt. Ja, simán megtörténhet. Simán megtörténhet. Úgyhogy akarok ebbe bátorítani benneteket, hogy a Gabinál, mikor fizettek be, vagy a Gabihoz oda lehet menni, és azt mondja, hogy figyelj, én ezt adományba adom valakinek, majd úgyis ti látjátok, hogy ki az, aki el akar jönni, csak nincs rá. Tudok már egy pár emberről. Ja. Csak segíteni akarok, hogy megáldani őt. Ja. Úgyhogy... Ja. Nem tudom, hogy a jövőben, tehát milyen rossz dolgokat fognak esetleg rólunk mondani, hogy mit mondanak, hogy hogy állnak hozzánk, mint gyülekezethez emberek, vagy más gyülekezetek, vagy nem tudom. Egyet tudok. Tavaly 1,5 millió forint értékben osztottunk ki ételt a családoknak. Idén már most 3 milliónál, vagy 3,5 milliónál tartunk. Kaptunk a Szolemizótól 1250 túrórudit, kaptunk 1200 kinder tejszeletet, akartam egy levelet elolvasni az osztásra, de már nem, majd legközelebb. Emberek írnak vissza, akik kapnak tőlünk ételt. Ja. De nincs itt. Nincs a gépemen. Majd legközelebb. De tényleg, hogy mit jelent? Mit jelent? Ja, tök jó. Akkor a drogrehabon ott vagyunk, és segítünk, amit tudunk. és amire szükségük van rendszerességgel. Akkor szerdánként 15 ember rendszeresen eljön a gyógyuláshoz vezető alkalmakra, akiknek nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy hétről hétre megkérdezik tőlük, hogy hogy vannak, és meg is hallgatják őket. Akkor csinálunk évről évre most már gyerektábort, akkor kint voltunk a Tágas Tér Fesztiválon, kávézóval, volt adventi alkalmunk, tavaszi zsongás, gyereknap. És egy 25-35 fő gyülekezet. És ez nem kevés anyagilag sem, és energiában sem. És csak azt akarom mondani, hogy köszönöm. Hogy nem hiába való. Amikor emberek találkoznak ki Jézussal rajtunk keresztül, az nem hiába való. Ez bármit megér. Ja. És nem tudom, hogy azok a negatív dolgok, amik mostanában így előjönnek, nem tudom, mi van ezekkel, de látom, hogy, és tudom, hogy Isten mit tesz. Hogy nyitja az ajtót előttünk. Rengeteg dolog van. És csak meggyőződésem, hogy a java még hátra van. Ja. Ja. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, azt, amire elhívtál minket. Ezt a szent és magas elhívást, ami a miénk, és ezt tőled kaptuk. Köszönjük, hogy megtaláltál bennünket, ránk találtál, hogy megmentetted az életünket. És Urunk, akarunk előrébb lépni ezen a skálán. Segíts bennünket, adj ebben bölcsességet, adj ebben, világosítsd meg az elménket ezzel kapcsolatosan. Mit kell tegyünk? Mi ez a plusz dolog, amit tegyünk? Vagy mi az, amit el kell hagynunk? Ahhoz, hogy ez az odaszántság, ez egy számot ugorjon fölfelé. És tegyétek föl magatokban ezt a kérdést az Úrnak. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, hogy változást hozónak hívtál el minket. Imádkozom, Uram, azokért is, akik az internetes közvetítést nézik. Hogy ők is változást hozók legyenek. És azt mondják, hogy odaszánt követője akarok lenni Jézusnak. Nem csak távolból nézni, hanem részt venni a dolgokban. És Uram, add meg ezt a szabadságot nekik, hogy akik megtehetik, hogy itt legyenek velünk, itt legyenek, és ne valahonnan nézzenek. És csak köszönjük őket is. Köszönjük, hogy te építed a gyülekezetet. Csak kérlek, Uram, hogy ezek a szavak, amik elhangzottak, és amik elhangzanak, csak hadd mossák át a szívünket, a lelkünket, az elménket. Az, hogy te teljesen elfogadsz bennünket, teljesen, feltételek nélkül. Köszönjük, Urunk. Imádkozunk a gyereknapért, hogy sokan találkozzanak a te törődéseddel és szereteteddel. használj minket erre világító lámpásként ott a Kapkatéren jövő héten. Adj nekünk jó időt. Hát, hogy tényleg egy minőségi szolgálat legyen emberek felé. És imádkozunk a közös Isten tiszteletért. Hadd szolgáljunk a Polc utcai gyülekezet felé, mint vendéglátók, Uram. És köszönjük. Köszönjük őket. És Pásztor Csabát. Az Úr Jézus nevében.